Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Liturgiaként a 374-es számú éneket fogjuk énekelni.
Íme eljött az Úr, akit ti kerestek, és övé a dicsőség, az erő és a hatalom. Benne áldatik meg a föld minden nemzetsége, és a népek mind őt magasztalják. Áldott az ő dicsőséges neve örökké, teljék meg az egész föld az ő dicsőségével. Igazi világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom erőtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. De végtelen irgalmathoz menekülök. Bocsáss meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Istenünk, aki bölcseket vezettél egyszülött fiadhoz a csillag fényével, add meg nekünk kegyelmesen, hogy miután hitáltal megismertünk téged, eljussunk isteni dicsőséged látására is az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent ígéjét, melyet egyházunk a mai napra, vízkereszt ünnepére, oltár előtti felolvasású rendel, melyet megírva találunk a Máté evangélium második fejezetében, az első verstől a 12. versig. Isten ígéjét a Máté evangéliuma második fejezetéből olvasom, az első verstől a 12. versig. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről a Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük: hol kell megszületnie a Krisztusnak? Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmei városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izrael. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, másúton tértek vissza hazájukba. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. Hónap első vasárnapján vagyunk itt együtt, szeretnénk köszönteni az elmúlt hónapban született testvéreket, kérem, hogy fogadják ezt szeretettel.
Szeretnék Antal Ferenc verse. Uram, én szeretnék többet tenni érted. Uram, én szeretnék jobban hinni benned. Uram, én szeretnék többet járni veled. Uram, én szeretnék jobban szeretni téged. Uram, én szeretnék többet tenni érted. Ne csak látszat legyen követésem. Feláldozni tudjam, ha kell, az életem, Érted, csak is érted, éljek egészen. Uram, én szeretnék jobban hinni benned, ha nem is látom mindig tündöklő napod, higgyek és reméljek, hogy felhőkön túl ott ragyog. Uram, én szeretnék többet járni veled, ha göröngyös is az út, és sziklákkal tele, biztos oltalmam lesz kezem a kezedbe. Uram, szeretnék jobban szeretni téged, mert te előbb áldoztad, értem, az életed. A Golgota üdvösségem bölcsője lett, legyen áldott érte a te szent neved.
Sándor, könyve, könyve. Van egy drága könyvünk, boldog kiforgatja, mert megszentelt annak minden sor alapja. Csodálatos erő árad ki belőle, békességet, reményt, vígat nyerhez tőle. Ezért, ha könnyet csal szemedre, gond, bánat, ne csüggedj, nyisd meg a könyvet, a Bibliádat. És minden fájdalomra, jajra, könyvre, sebre, gyógyító balzsamot fogsz találni benne. De ha jól megsorod, öröm éri szíved, akkor is vedd elő ezt a drága könyvet. S ha minden áldott nap olvasod, meglátod, megsokszorozódik a te boldogságod.
Thank you.
kérnénk át a testvéreket, akik az elmúlt hónapban születtek, hogy álljanak fel, és fogadják szeretettel az ajándékot. Köszönjük szépen a szolgálatot és az Úr áldja a születésnapos testvéreket. Most Isten tiszteltünk folytatásaként a 99-es számú éneket énekeljük. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a 72. Zsoltár első 19 versében következőképpen. Salamoné, Isten, add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultakat. Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot. Szolgáltasson igazságot a nép a nyomorultjainak, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat. Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre. Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja meg a földet, úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. Uralkodjék tengertől tengerig, és a folyamtól a föld széléig. Hajtsanak térdet előtte a pusztalakok, nyalják a port ellenségei. Tarzisznak és szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai, fizessenek adót. Boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja, mert megmenti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat. Imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden nap. Legyen bőven gabona az országban, A hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek olyanok, mint a Libanon. Virágozzanak a városok, mint a földön a fű. Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog. Nevével mondjanak egymásra áldást, mondja őt boldognak minden nép. Áldott az Úristen, Izrael istene. Egyedül ő tud csodákat tenni. Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet. Amen, amen, amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, vízkereszt ünnepén vagyunk most együtt, ezen a vasárnapon, és ritka az, hogy január 6-a, az pont vasárnapi napra esik, legutóbb talán 2013-ban volt így, hogy vasárnap volt vízkereszt ünnepe egyben, és egy kicsit az ünnepről hadd szóljak, hogy tudjuk, hogy mit is ünnepelünk vízkereszt ünnepén, mert az úgy háttérbe szokott szorulni általában, még a hív ember életében is vízkereszt ünnepe. Sokszor meg se tudjuk igazán fogalmazni, hogy mit is ünnepelünk vízkereszt alkalmával, és hát nehogy így járjunk, hogy esetleg majd egyszer az utcán az orrunk alá tolnak egy mikrofont, és megkérdezik, hogy na mit ünnepelünk ezen a napon, vagy mit ünnepelünk vízkereszt ünnepén, és hirtelen nem tudunk egy szót sem mondani. Na hát most azért tömören hadd foglaljam össze, hogy vízkereszt ünnepe az mit is takar. Sokszor csak addig jutunk, ugye, hogy hát ilyenkor szedjük le a karácsonyfát, vége a karácsonynak, vége az ünnepi körnek, pedig egyébként egy nagyon gazdag ünnep ez a vízkereszt ünnepe. Sok dolgot ünnepelünk ezen a napon, vagy emlékezünk sok dologra ezen a napon. Sőt, a keleti keresztényeknél az ortodox világban most kezdődik majd csak a karácsonyi ünnep. Na de hát mit is ünnepelünk vízkereszt napján? Az egyik, ami az elnevezésben is ott lapul, vízkereszt ünnepén Jézus megkeresztelésére gondolunk. Erre emlékezünk, hogy Jézus beállt a bűnösök közé a sorba, és ő is megkeresztelkedett, mint ott sok más bűnös keresztelő Jánosnál, de nem azért, mert ő is bűnös lett volna, hanem azért, mert ő is beállt a bűnösök közé, a bűntelen, az igaz, és ugye ez a keresztet vetítette előre, hogy ott a kereszten, mint egy bűnöst végezték ki, mert bűnné lett értünk. Tehát ez az egyik dolog, amire emlékezünk, hogy Jézus megkeresztelkedett. Vízkereszt napján ezt is ünnepeljük. Aztán az első csodájára is gondolunk ilyenkor Jézusnak, amikor ott a kánai mennyegzőnél a vizet borrá változtatta. És ezzel tulajdonképpen egy családot megmentett a nagy megszégyenüléstől, hiszen ez nagy szégyen lett volna akkoriban, hogy hát elfogy a bor több napra szóló lakodalom mennyegző kapcsán. És ezzel Jézus nem pusztán ezt tette, hogy valakit kihúzott a csávából, hanem megmutatta azt, hogy ő egyrészt csodát tud tenni, másrészt pedig, hogy ő örömöt ad, de nem világi örömöt, hanem nagyobb örömet ad annál, mint amit itt a világban találhatunk. Hiszen az a bor, amit ő a vízből létrehozott, az sokkal jobb volt, mint amit ott a mennyegzőn korábban feltállaltak. Tehát erre emlékezünk még Jézus első csodájára, és egyébként pedig az is elénk kerül, amit az oltár előtti felolvasásul kijelölt igében is volt, hogy a napkeleti bölcsek elmentek Jézushoz, és ajándékot vittek neki, aranyat, tömjént és mirhát, és ez pedig elénk hozza a külmissziónak az ügyét is, vízkereszt ünnepe alkalmával ez újra és újra elénk jön, hogy gondoljunk arra, hogy az Isten igéje hadd terjedjen. Ahogyan annak idején ezek az emberek egészen messziről, lelkileg is, hiszen mágusokról volt szó, akik bele voltak merülve a csillagok vizsgálatába is, ma azt mondanánk, hogy a horoszkópba, meg hát mindenféle más tudományban, ez ugye akkoriban nagyon szorosan együtt járt ott a keleti népeknél. Tehát lelkileg is egészen messziről jöttek, de fizikailag is egészen messziről jöttek Jézushoz. Hát ilyenkor gondolhatunk erre, hogy akik nagyon távol vannak tőle, azok bár közel kerülhetnének hozzá. Hát ez a három ige szakasz, ami előttünk szokott lenni, tehát Jézus megkeresztelése, a kánai mennyegző, meg a napkeleti bölcseknek a története. De mindezt a hármat össze szoktuk azzal foglalni, ami az ünnepnek az igéje is az útmutatóban, hogy múlik a sötétség, de fénylik az igazi világosság. Hogy megjelent a világosság ebben a világban Jézus Krisztus, és ahogyan ugye itt a december 21-22-től már tényleg múlik a sötétség, és egyre hosszabbak lesznek a nappalok, ugye, ahogy szokták mondani az idősek, hogy egy-egy tyúklépéssel hosszabb a nappal, hát így múlik a sötétség, és fénylik az igazi világosság annak az embernek az életében is, ahol Jézus Krisztus megjelenik, és az ő világossága oda beragyog. Hát ebben a Zsoltárban is ez a világosság mutatkozik meg. Ez a dicsőség mutatkozik meg. Hiszen egy földi király, Salamon uralkodásán keresztül Jézus Krisztusnak a dicsőséges uralkodása mutatkozik meg ebben a Zsoltárban, a 72. Zsoltárban. És ez egyébként ennek az ünnepnek a Zsoltára. Nem tudom, hogy föltűnt-e, hogy az Isten tisztelet elején ebből a Zsoltárból volt egy szakasz, ami elhangzott Zsoltárként. Tehát ez az, ami szorosan kötődik vízkereszt ünnepéhez. És ennek a Zsoltárnak a 17., 18., 19. versében olvashatunk arról, hogy maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog. Nevével mondjanak egymásra áldást, mondja őt boldognak minden nép. Áldott az Úristen, Izrael istene. Egyedül ő tud csodákat tenni. Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet. Tehát az Isten dicsőségéről, az Isten világosságáról szól ez a Zsoltár is, ahogyan megmutatkozott ez annak idején, Salamon uralkodása idején. És aztán ahogyan ez előre vetíti Jézusnak az uralkodását. És hát Salamon uralkodásáról azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen, amikor ő uralkodott, az Izrael aranykorát jelentette, Izrael fénykorát jelentette, a királyságnak a tetőpontját. Onnan sajnos már csak lefelé indult meg Izrael népe ezen a téren. Ugye a Királyok könyvét, ahogy olvassuk Bibliaórán, ezt látjuk, hogy a királyok sorra azt tették, amit rossznak lát az Úr. Volt egy-egy király, aki az Úrhoz fordult, aztán a nép is valamennyire, de azt látjuk, hogy Salamon után a hanyatlás következett be. Dávid volt az, aki nagy harcok árán kiterjesztette az ország határait, megerősítette az országot, és utána pedig előkészítette a templomnak az épülését is. Aztán Salamon volt az, akinek az idejében az Úr békességet adott, és végül megépülhetett az Isten háza, az Úr temploma. És hát Salamon volt az, aki az Úrtól bölcsességet kért, amikor Isten azt mondta neki, hogy kérhet valamit. És ő azt mondta, hogy hát itt vagyok, előttem van ez a nagy ország, amit rám bíztál, nincs nekem ehhez erőm, nincs nekem ehhez bölcsességem, kérem ezt a bölcsességet. Szó szerint az van ott egyébként, hogy halló szívet kér, engedelmes szívet, ami nem csak hallja, hanem meghallgatja és engedelmeskedik az Isten igéjének. És tudjuk azt, hogy Salamon ezt megkapta. És nem csak ezt kapta meg, hanem azt is, amit nem kért, ráadásul megkapta a gazdagságot, megkapta az erőt, a hatalmat, és sok minden mást is az életében. És Salamon idején béke volt. És ez nem csak azt jelentette, hogy nem voltak háborúk, hanem azt is jelentette, hogy a helyén voltak a dolgok a nép életében. A békesség ugye azt jelenti az Isten igéjében, hogy rend van. Hogy az Isten rendje szerint a helyén vannak a dolgok, és az emberek is úgy élhetik az életüket, hogy az Isten dicsőségére. Erről olvashatunk a Királyok első könyvének 5. fejezetében, amikor leírja Salamon uralkodását ez a szakasz. A 4. verstől olvashatjuk. Mivel ő uralkodott mindenütt az Eufráteszen innen, Tifszattól Gázáig, minden királyon az Eufráteszen innen, ezért mindenfelől békesség volt körülötte. Júda és Izrael biztonságban lakott. Kiki a maga szőlője és fügefája alatt, Dántól Beérsebáig, Salamon egész életében. Tehát ezen a hatalmas vidéken békesség volt, nyugalom volt. Milyen szépen kifejezi ez a kép, hogy a maga fügefája alatt, tehát nem kellett menekülnie, művelhette a földjét. Békességben, biztonságban élhettek, lakhattak az emberek. Ahogyan ebben a Zsoltárban is ez visszhangzik, hogy teremjenek a hegyek békét, a népnek és a halmok igazságot, ugye itt a harmadik versben olvashatjuk ezt. Azok a hegyek, amelyek korábban veszélyt jelenthettek a nép életére, a környező hegyekről sokszor jöttek az ellenséges csapatok, most azt mondja, hogy teremjen ezek a hegyek békességet. És aztán a 6-tól a 8. versig olvashatjuk, mint amikor eső hull a rétre és záporáztatja a földet, úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. Uralkodjék tengertől tengerig, a folyamtól a föld széléig. Tehát Isten rendje mutatkozott meg Salamon idejében, és olyannyira, hogy híres volt Salamon uralma, uralkodása. Messze földről híres volt. Szó szerint ragyogott az ő uralma, hiszen annyi arany, meg annyi kincs is megmutatkozott, ez a nagy gazdagság is, hogy ragyogtak az épületek, ragyogott a templom mindettől. És mentek emberek messze földről, hogy csodájára járjanak Salamon uralmának, Salamon bölcsességének. És ugye olvashatjuk a Királyok első könyvének 10. fejezetében Sáva királynőről, hogy megy oda, és nézi azt, hogy mi van ott, mert eddig hallott Salamonról, de hát nem akarta elhinni, hogy ennyi csodálatos dolog van, és nem akarta elhinni, hogy ennyire bölcs ez az ember, és meg kellett tapasztalnia, hogy bizony igaz az, amit elmondtak róla. Vagy ott a 10. fejezet végén is olvashatunk arról, a 23. verstől, hogy Salamon király felülmúlt a gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát. Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. Ajándékot is hozott mindenki, ezüst és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamot meg lovakat és összvéreket. Így ment ez évről évre. És ebben a Zsoltárban is ez mutatkozik meg, hogy mennek az emberek távolról, messziről, viszik az ajándékot, viszik az aranyat, viszik a kincseket. Ugye itt a 15. versben olvassuk. Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden nap. Aztán azt is olvassuk, hogy Tarsisnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót. És amit ebben a Zsoltárban olvashatunk, ugye ez megmutatkozott Salamon uralkodásában, de mindez előre mutatott Jézus Krisztusra, de ott van benne az az elvárás és az a váradalom, hogy milyennek kellene lennie az Isten szerint való vezetőnek, az Isten szerint való uralkodónak. És hát látjuk azt, hogyha ezt olvassuk, hogy ez nem mindig így valósult meg. Sőt, sokszor, nagyon sokszor nem ez valósult meg, amit ebben láthatunk. És csak sóvárog az ember, hogy hát milyen lenne ez a világ, hogyha a vezetők ehhez igazítanák magukat, ami ebben a Zsoltárban itt megfogalmazódik, akár csak itt a második versben, hogy igazságosan, törvényesen uralkodik, és az Isten igéhez, az Isten rendjéhez igazítja az ő életét is, és az ország törvényeit, az ország életét. Ehelyett sokszor azt látjuk, hogy a saját kényük, kedvük szerint uralkodnak emberek, hoznak szabályokat, törvényeket, ami őket erősíti, őket igazolja. És sokszor nem azt látjuk, hogy igazságszolgáltatás lenne, hanem jogszolgáltatás van, és a jogot pedig sokszor úgy alakítják, ahogyan az a vezető rétegnek kedvező. És hát ez nem arra indítja az embert, kell, hogy indítsa az embert, főleg a hívő embert, hogy, hogy lázadozzon és hőzöngjön. Sokszor ebben kimerül az embereknek a politikával való viszonya, vagy foglalkozása, vagy a vezetőkhöz való viszonya, hogy hát szídják az éppen aktuális vezetőket, az éppen aktuális kormányt, jogosan, kevésbé jogosan, most ez, ebben nem megyek bele, meg nem is akarok ebbe belemenni, de sokszor csak ennyi, hogy na hát akkor már ezt is rosszul csinálják, meg azt is, meg hát milyenek ezek a vezetők. Ezzel szemben az igében azt olvassuk, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. Pál apostol írja a Timóteushoz írt első levél második fejezetében, hogy arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendet és életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Tehát azt mondja, hogy imádkozzunk. És jó ebbe belegondolni, hogy Pál ezt milyen időben írta ezt a levelet. Olyan korszakban, amikor császárok uralkodtak, és ugye Izrael is római uralom alatt volt, és nem is akármilyen császárok, konkrétan ekkor Néró uralkodott. Egy szadista, egy őrült, perverz ember. Az ő uralma alatt élt ekkor az egész római birodalom. Ugye ő volt az, aki például Rómát is felgyújtotta, és utána ráfogta a keresztényekre, és utána brutálisan megkínoszta őket, meg kivégeztette őket. Hát egy ilyen vezető. És azt mondja Pál apostol, hogy hát imádkozzatok a vezetőkért, minden feljebb valóért, hogy békesség lehessen, és hogy az evangélium az terjedhessen. És ilyen szempontból ez figyelmeztetés számunkra is, és bíztatás számunkra is, hogy mi is bátran imádkozzunk a vezetőinkért. És persze meg lehet fogalmazni kritikákat, hogy ezt nem jól csinálják, vagy azt nem jól csinálják, de azért legyen ott a buzgó imádság alapvetően a vezetőinkért mindenféle szinten, mert nagy szükség van az imádságra ezek felé, az emberek felé, hiszen óriási kísértés, óriási nyomás alatt vannak akár a világi, akár az egyházi vezetők, és szükség van arra, hogy az Úr tartsa őket, és hogy az Úrhoz forduljanak, és tőle kapjanak bölcsességet és vezetést. És azt kell, hogy lássuk, hogy bár Salamon uralkodása ideje az aranykor volt Izrael népének életében, mégis ott is voltak problémák. Néha úgy tűnik, hogy alapvető problémák. A király törvény Mózes 5. könyvében, a 17. fejezetben meghatározza jó előre azt, hogy hát milyen királya legyen majd Izrael népének. És például ott azt olvashatjuk a 16. verstől, csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert megmondta nektek az Úr, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, és túl sok ezüstöt és aranyat se gyűjtsön. Hát ezzel szemben ugye Salamonról olvashatjuk azt, hogy nagyon sok lova volt, rengeteg istálló, és hogy 1000 felesége volt. Abból talán 300 elsőrangú, 700 másodrangú felesége. Hát szembe ment ezzel a törvénnyel. És tudjuk azt, hogy bekövetkezett az, ami itt meg van írva, hogy ezek a feleségek elhajlították az ő szívét az Úrtól. És aztán ő is áldozott mindenféle idegen áldozó halomnál. És ettől függetlenül azért mégis ott van előttünk, hogy egy bölcs király volt, egy igazságos király volt, akinek ugye az igaz ítéletére ott van az a nagyon jó példa lejegyezve, akkor megy a két asszony, hogy meghal az egyiknek a gyermeke, és vitatkoznak, hogy ki az a gyermek, hogy kicserélte a másik, vagy nem az övé, mert az enyém, és ott civakodnak, és ki tudna ott igazságot tenni közöttük, és Salamon kapja a bölcsességet Istentől, és mondja, hogy hát vágják ketté ezt a gyereket, és aki a gyerek, azt mondja, hogy hát inkább ne is legyen a másiké, aki pedig a halott gyermek, az pedig azt mondja, hogy igen, vágják ketté. És így kiderül, hogy valójában kihez tartozik az a gyermek. Tehát bölcs volt, és tényleg aranykora volt Izraelnek az ő uralkodásának ideje. Mégis voltak ilyen problémák, Sőt, még azt is olvashatjuk ott az építkezések kapcsán, hogy kényszermunkások voltak. Hát akárhogy is, a kényszermunkások azok biztos nem nagyon szívesen végezték ezeket a munkákat, tehát ott is voltak ilyen feszültségek, problémák. És amit le van jegyezve, amit le van írva ebben a Zsoltárban, az 100%-ig teljesen Krisztus uralmában teljesedik ki. Ahogyan itt a 4. versben olvashatjuk, hogy szolgáltasson igazságot a nép elesettjeinek, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat. Vagy a 12. verstől a 14. versig. Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és az elesettet, akinek nincsen támasza. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. Olyan uralkodó tehát, olyan uralkodóról szól ez a Zsoltár, aki számára fontosak a szegények. Nagyon fontosak az elesettek, a nyomorultak. És ez azért megdöbbentő, mert hogyha megnézzük, hogy általában a birodalmak, a hatalmak azok mire épülnek, akkor nem ezt találjuk, hogy a szegény elesett emberekre, hanem a tehetősekre, a gazdagokra, az erősekre, azokra építenek, a vezető ezekkel próbál jóban lenni, vagy próbálja ezeket leverni és kialakítani a maga erős bázisát, és felépíteni azt a háttért, ami aztán megtartja az ő uralmát. És sokszor az erős uralkodók azok úgy voltak, hogy a nyomorultakat, a betegeket, az elesetteket, azokat félre taszították, vagy akár ki is írtották őket, megpróbálták kiírtani őket. Gondoljunk csak a náci Németországra, Hitlerre. Ő a szellemileg fogyatékosokat, a betegeket, őket megölette, mert ő erős birodalmat akart építeni. És látjuk, hogy aztán ez mégis összeomlott. Nem tud az ilyen megmaradni, nem tud az ilyen örökké létezni, és erről majd még később lesz szó. Az erőre, a félelemre építenek sokszor a birodalmak, a hatalmak, és ez megdöbbentő gondolat, hogy a szegényt, az elesettet felkarolja, és azokkal törődik, és azok fontosak számára, és értékesek számára. Mert hogyha csak úgy emberileg gondolkodunk, sokszor mi is megállapítjuk azt, hogy ki az, aki értékes, ki az, aki nem értékes. A társadalom számára ki az, aki hasznos, ki az, aki kevésbé hasznos, vagy aki egyáltalán nem hasznos, úgy tűnik, hogy élősködik a társadalmon. És így rangsoroljuk az embereket, meg beskatujázzuk, és megállapítunk ilyen dolgokat. És egyszer úgy megszégyenültem ezen a téren, hogy az utcán elém kerültek olyan fiatalok, akik mindenfélét csináltak, de hasznos dolgot nem. Mindenféle drogokba belementek, és ott lézengtek, értelmetlen dolgokat tettek, és úgy ez fogalmazódott meg, hogy hát, milyen emberek ezek, akik itt vannak, milyen emberek lesznek, milyen felnőttek lesznek, mi lesz belőlük, hova jutnak ezzel, hogyha ebben maradnak, és megfogalmazódott bennem ez, hogy értéktelenek, és olyan megdöbbentő volt ezzel szembesülnöm, ezzel a gondolattal. És utána mentem egy igei alkalomra, és ott pont erről volt szó. Ez jött elém, hogy egy ilyen kis példa a történet alapján, hogy egy ember látott egyszer egy kisgyereket, aki a tenger partján kagylókat próbált megmenteni, és ugye a apá idején akkor próbálta visszahaigálni a tengerbe, és akkor mondta neki ez az ember, hogy hát mit kínlódsz itt ezekkel a kagylókkal, hát van itt annyi, igazából úgyse tudod megmenteni az összeset. És hát azt mondta erre az a gyerek, hogy hát nem tudom, az összeset nem, de sokat megtudok. És akkor haigálta vissza őket a tengerbe. És ez az ember akkor elgondolkodott, hogy ennek a gyereknek milyen fontosak voltak ezek a kagylók, amiből annyi volt ott, és olyan értéktelennek tűnnek. És hogy számunkra mennyire fontosak az emberek, akik körülöttünk élnek. És hogy Isten számára minden ember értékes. És mindenkiért adta az ő életét Jézus Krisztusban. és éppen ezért számunkra is legyen minden ember értékes. És azt látjuk ebben a Zsoltárban is, hogy drága számára a vérük, ennek az uralkodónak, Jézus Krisztusnak drága a szegényeknek, az elesetteknek, minden embernek a vére, olyannyira, hogy ő a saját vérét adta, a saját életét adta. Azért, hogy a más emberek számában értéktelene emberek is örök életet kaphassanak és bűnbocsánatot. És ezért nincsen értéktelen ember, mert minden egyes embernek az életének az értékét Jézus Krisztusnak a kereszt halála adja meg. Ő az életével fizetett minden egyes emberért, és ezért drága minden embernek az élete. És hát itt a földi uralom, földi hatalom kapcsán Napóleonról olvastam, hogy amikor Szent Ilona szigetén volt számüzetésben, akkor így a nagy uralom, birodalmi császárság után hirtelen ugye visszazuhant, és elgondolkodott az élete dolgai felől, és egyszer egy tábornokkal, Bertrand tábornokkal beszélgetett, aki ezt mondta neki. Nem tudom felfogni, uram, hogy egy olyan nagy ember, mint ön, hogyan hihet abban, hogy egy felsőbb létező emberi formát öltött. Testtel, arccal, szájjal, szemekkel. Gondoljon akármit Jézussal kapcsolatban. Hogy ő a legmagasabb intelligencia, a legtisztább szív, a legnagyobb törvényhozó, és minden bizonnyal a valaha létezett legegyedülállóbb lény. Ezt elismerem. Mégis egy egyszerű ember volt, aki ugyanúgy tanította a tanítványait, az áltatott hiszékeny embereket, ahogyan azt Orpheus, Konfúcius vagy Brahma tette. Jézus okot adott arra, hogy imádják, mert az elődei, Ízis és Oziris, Jupiter és Júnó is büszkén tették magukat az imádat tárgyává. Jézus felsőbsége saját kora felett hasonlított a mítoszok, isteneinek és héroszainak a felsőbb voltára. Még ha Jézus tömegeket is érintett meg, még ha forradalmat is hozott létre a világban, ebben csak a géniusz erejét látom. A kimagasló szellemet, amely leigázta a világot, ahogyan annyi hódító is tette. Nagy Sándor, Cézár, ön is és Mohamed fegyverrel. És hát Napóleon erre a válaszában szólt arról, hogy Jézus mennyire egyedülálló, és hogy ahogyan az evangéliumokban eléje tárul, az káprázatba ejti, és a továbbiakban arról beszél, hogy a sok uralkodó, sok vezető Jézus nélkül, Isten nélkül az egyik oldalra kerül, a másik oldalra meg mindazok, akik az Úrhoz fordulnak, és őt követik. És itt lépek bele az ő válaszába, és szeretnék ebből egy részt olvasni. Ebben a konfliktusban az összes király és földi erő egy oldalra sorakozott fel. Másik oldalon nem láttam haderőt, de egy titokzatos erőt igen. A földön itt-ott elszórtan élő embereket, kiknek nincs egyéb összefogó jelük, mint a kereszt titkaiba vetett közös hit. Emlegetitek Cézárt, Nagy Sándort, a hódításaikat és azt a lelkesedést, amit katonáik lelkéből kiváltottak. De el tudjátok képzelni azt, hogy egy halott ember hódításokat hajt végre olyan hadsereggel, amely az emléke iránt hűséges és teljes mértékben odaszánt katonákból áll. A seregeim elfeledtek, pedig még élek, ahogyan a kártágói hadsereg is elfeledte Hannibált. Ilyen a mi hatalmunk. Egyetlen elvesztett csata, és széttöretünk. Bukásunk miatt elpártolnak mellőlünk barátaink. El tudjátok-e képzelni Cézárt, mint a római birodalom örökös császárát úgy, hogy a sírjából irányítja birodalmát, Róma sorsát kezében tartva. Hasonlóan van ez a világ is, amelyet meghódított a kereszténység. Hasonló Isten ereje a keresztényekben. Hasonló a hit és az egyház végrehajtó hatalma általi folyamatos növekedésének csodája. Nemzetek tűnnek el, királyok, de az egyház fennmarad. Micsoda ez az erő, ami megvédte az egyházat a rátámadó embertömegek dühétől és a korszakok zivatarától. Kinek a keze védelmezi az egyházat már 18 évszázada az őt fenyegető csapások elől? Nagy Sándor, Julius Cézár, Nagy Károly és én magam nagy birodalmakat alapítottunk. De mire alapítottuk lángeszünk alkotásait? Erőszakra. Egyedül Jézus Krisztus az, aki a birodalmát kizárólag a szeretetre alapította, és még ma is milliók halnak meg érte. Aztán később még ezt mondja, az igazság átkarolja a világ mindenséget, mint a kereszténység az egyetlen vallás, amely leküzdheti az előítéleteket, az egyetlen, amely egyenlőséget és feltétel nélküli testvériséget hirdet az emberek között, az egyetlen, ami tisztán szellemi, végezetül az egyetlen, ami mindenkié, kivétel nélkül. Egy igaz országért a Teremtő Isten szívbeli szándékának megfelelően. Krisztus bebizonyította szenvedésén keresztül, hogy ő az örökkévaló fia. Tanításai mindegyike egyetlen és ugyanazon téma körül forognak, örökkévalóság. És hát ez mutatkozik meg ebben a Zsoltárban is. Ami úgy körvonalazódott, meg valamilyen szinten megmutatkozott Salamon uralkodásában, de ott nem volt teljes, Jézus uralmában, Jézus uralkodásában kiteljesedik ez, hogy az Isten akarata, az Isten törvénye, az Isten igazsága, az Isten szeretete mutatkozik meg. És benne lesz majd ez valóság, hogy tengertől tengerig ér az ő hatalma, hogy teljesen megmutatkozik az ő uralma az emberek felett. És itt az a kérdés ezen a vasárnapon, amikor Krisztusnak a hatalmas uralmáról, királyságáról van szó, hogy mi hogy viszonyulunk ehhez az uralomhoz, az ő királyságához. Ő lehet már a mi szívünknek is az uralkodója, a királya? Tudjuk őt így dicsőíteni, így hódolni előtte? Vagy csak így távolról, hogy hát igen, ő nagy dolgokat alkotott, nagy uralkodó, vagy nagy bölcs ember volt, de az én szívemnek még nem királya. És várunk valamiféle aranykort mi is, vágyakozunk egyfajta jólét felé, és lehet, hogy valamilyen szinten ez már meg is van, de nem társul hozzá az a békesség, ami ezen a Zsoltáron keresztül átsugárzik. Ki uralkodik? Ha Jézus uralkodik, akkor vele együtt jön a békesség. Ha nem ő uralkodik, akkor lehet sok minden az ember életében, sok minden meg lehet, de akkor nem lesz békesség. Szabó Lőrinc nagyon frappánsan fogalmazta meg Nyitott szemmel című versében, hogy hova jut az ember, amikor a maga önkormányzatában próbál békességet szerezni, meg talál is valamilyen szinten békességet, de hogy ez mennyire üres békesség, és ez mennyire céltalan élethez vezet. Azt írja, nem az, hogy nincs sehol sem angyal, hogy mást vártam, az volt a nagy baj. Az, hogy csalódni lehetett, és megutálni az életet. Mindegy, miatta vagy miattam, nyakig az undorba ragadtam, és tisztálkodtam, és elment vele ifjúságom nagyobb fele. Volt néhány perc, a többit, mit kerteljek, a többit megette a fene. Nyakig az undorba ragadtam, a pénz beszélt, én meg ugattam. Aztán meguntam esztelen siránkozni az életen, és elvonultam, és békét találtam a magam önkormányzatában, ahol angyalnak nincs helye, de az ördög sem fekete. Van néhány perc, a többit, barátaim, a többit eheti a fene. Mit hiszek? Mi lesz? Mi lehet még? Hiszem a bestia szerencsét. Hiszem, hogy egyszer meghalok én is. És hiszem, hogy elrothadok. Ilyesmiket hiszek. De nékem talán már erre sincs szükségem. Nyitott szemmel nézek bele a rettenetes semmibe. Lesz egy-két perc, a többit, a többit, a többit. Ugye, fiúk, a többit egye meg a fene. Hát ilyen ez az ember alkotta aranykor. Lehet, hogy van egy-két perc, amiben úgy érzi, hogy jó, hát itt összeállt minden, meg örülök, meg boldog vagyok, de a többit meg eheti a fene, meg a rettenetes semmibe néz bele, ahelyett, hogy az örökké valóság felé tekinthetne, és egy teljes életet élhetne, ami ott aztán kiteljesedik. És az életünk aranykora az akkor kezdődik el, amikor a magunk önkormányzatából ki tudunk lépni, és Jézus Krisztus uralkodhat a mi életünkben. Akkor kezdődik el az ember életének az aranykora. És lehet, hogy ebben vannak nehézségek, problémák, meg emberileg nem úgy tűnik, hogy ez nagy aranykor lenne, mert anyagilag, vagy egészségügyileg, vagy bármilyen más szempontból nem úgy áll a helyzet, de mégis, hogyha Krisztus uralkodik, akkor az az igazi aranykor, amiről ez a Zsoltár is beszél. És egyébként pedig most kaptunk egy olyan időszakot, ami egy jó időszak a történelmünk sorában. Sokszor panaszkodunk, hogy jaj, ez sincs, meg jaj, az sincs, meg jaj, hogy állunk, meg milyen helyzetben vagyunk. De hát gondoljunk bele, hogy milyen relatív jólétben vagyunk mi. Nemrég lehetett ismét a hírekben hallani, hogy Magyarország a világ negyedik legkövérebb országa, vagy Európa legkövérebb országa. Hát mikor volt ennyi kövér ember Magyarországon, hogy ennyit tudtunk enni ünnepek során, vagy bármikor? Hogy ennyi minden megvolt, hogy ennyi szolgáltatás várta a mi kényünk kedve szerint meghatározott dolgokat. Mikor volt ilyen a történelem során, hogy ilyen jól állhatott az ember, hogy ennyi mindene meg lehetett az úgymond átlag hétköznapi embernek? És jó, persze itt lehet relativizálni, meg részletekbe menni, de azért úgy a nagy átlagban, ha nézzük, azért ez megdöbbentő. És mikor volt ilyen a történelmünk során, hogy 60 évig békesség volt? Több mint 60 évig. Nem volt háború a földünkön. És abból az utóbbi időben egy olyan időszak, amikor bátran, szabadon lehet hirdetni az Isten igéjét, továbbadni háborítatlanul. És hogy vagyunk ezzel a relatív jóléttel? Hogy élünk ezzel a lehetőséggel? Amit Isten ugye arra adott, hogy adjuk tovább az igét. Ehelyett a keresztény emberek sokszor belesüppednek ebbe a jólétbe, elkezdik a saját kényelmüket építgetni, és megfeledkeznek arról, hogy itt nagy erőbedobást kellene arra tenni, hogy az igét továbbadni, mert emberek vesznek el körülöttünk. Hiába élnek jól, hiába tűnik úgy, hogy boldog az életük, megvan mindenük, ha Krisztusuk nincs meg, akkor semmiük sincs meg, és akkor elkárhoznak, elvesznek. Megfeledkezik a keresztény nép erről a relatív jólétben. És sokan ebben az állapotban pedig úgy vannak, hogy hát nincs szükségük Istenre. Nincs szükségük megváltásra. Nincs szükségük segítségre, hiszen igazából megvan minden, amire úgy gondolják, hogy szükségük van. És tud az Úr szomjúságot adni nekünk, és imádkozhatunk ezért, csak lehet, hogy ennek majd nagy ára lesz. Lehet, hogy ez be kell következni valami törésnek ahhoz, hogy az ember ismét észbe kapjon, hogy hoppá, nem ez a földi élet a minden. Meg amit én összekuporgattam, meg amit én itt szereztem, az eltűnik pillanatok alatt. Csak nehogy úgy legyen ezzel a szomjúsággal, ahogy a Ámosz prófétánál olvassuk, hogy jön az éhínség az ige felé, de mennek ide-oda, amoda, de akkor már nem találják. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja ezt a szomjúságot, és még legyen lehetőség, hogy az igét tovább tudjuk adni. Hogy olyan szomjúság legyen, hogy az emberek vágyakozzanak menjenek az Úr felé, és hogy bennünk is ott legyen ez az eleven éhség, szomjúság az Úr igéje felé. Nemrég, ahogy voltunk Filip Jenszinek az előadásán Debrecenben, ő beszélt arról, hogy kicsit furcsa képpel, hogy Isten sokszor úgy van, hogy egy-egy területről elvándorol. Hogy fogja a bőröngyét, és elmegy arról a területről. És ott már nem lesz annyira elérhető. Miért? Azért, mert az emberek nem vágyakoznak iránta. És megy oda, ahol pedig keresik őt. És segítségül hívják őt. És mondta azt, hogy egyszer Brazíliába ment el előadást tartani, és kérdezte ott a szervezőt, hogy hát hogy hirdette meg ezt az alkalmat, meg hogy reklámozta, és mondta, hogy sehogy. És hát nézett rá, hogy na hát akkor ebből nem sok minden lesz. És mondta, hogy hát akkor hány emberre számít? Hát van 2-3 ezer emberre. Akkor még inkább nézett, hogy hát hogy mi lesz ebből. És hát mondta, hogy de hogy várja ezt a több ezer embert? Azt mondta, hogy hát álljon majd ki, és kezdjen el beszélni Jézusról. És ezt valahol vagy egy moziban rendezte meg, vagy egy mozi környékén, és mondta, hogy ki fog állni, elkezd beszélni Jézusról, Isten dolgairól, az emberek hallani fogják azt, hogy Istenről beszél, és oda fognak menni, és gyülekezni fognak. És hát nem nagyon hitt ennek a szervezőnek, de hát elkezdte az előadását, volt ott 3 vagy 5 ember, elkezdett beszélni Jézusról, az ő dolgairól, és jöttek az emberek, és azt vette észre, hogy a végén tényleg ott volt az a 2000 ember, akire számolt az a szervező. Ott van az éhség, ott van a vágy az emberek szívében. És keresik az Urat, és el tudjuk ezt képzelni Magyarországon, hogy egy mozi mellé oda megyünk, és akkor elkezdünk beszélni Isten dolgairól, és az emberek, akik megvették a jegyüket, vagy kikapcsolódni, szórakozni akarnak menni a moziba, azok nem oda mennek, hanem megállnak, és meghallgatják azt, amit az ige hirdetésben mondunk az Isten dolgairól. Hát sajnos nehezen tudjuk ezt elképzelni, de imádkozhatunk azért, hogy az Úr adja ezt a vágyat, és hogy az ő világosságához hadd vonzódjanak az emberek, és ebben hadd legyünk mi is az ő eszközei. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ebben a Zsoltárban elénk tárod ezt az aranykort, amit Izrael népe megélhetett Salamon idejében, és ami előképe lehetett a te uralmadnak, a te országodnak. Te ismered a mi szívünket, te látod a mi életünket, hogy sokszor mi is vágyakozunk ilyen aranykor iránt, hogy bárcsak úgy minden rendben menne a mi életünkben, körülöttünk. És te látod azt is, hogy sokszor ezt olyan világiasan képzeljük el, hogy bárcsak anyagilag rendeződhetnének a dolgok, a körülmények, bárcsak külsőségekben, bárcsak testileg, bárcsak fizikailag, pedig te ennél többet szeretnél adni nekünk. Urunk, kérünk, hogy add nekünk a te igéd iránti vágyat, és add, Urunk, hogy eljuthassunk oda, hogy bátran a te kezedbe tehessük le a mi életünket. És rádöbbenhessünk arra, hogy igazán számodra vagyunk fontosak. És hogy számodra értékesek vagyunk olyannyira, hogy a te életedet adtad értünk. Köszönjük neked, hogy ennyire szeretsz, és hogy ezzel a szeretettel szeretnéd kormányozni a mi életünket. És Urunk, így hozzuk eléd azokat az embereket, akik még nélküled élik a mindennapjaikat szerte a világban és a környezetünkben is. Urunk, most így vízkereszt napján, amikor a külmisszió is előttünk van, imádkozunk azokért a népekért, ahol nem engedik a te evangéliumod hirdetését. Imádkozunk azokért az emberekért, akik oda kaptak elhívást és mennek életüket kockáztatva hirdetni a te szavadat. Kérünk, Urunk, hogy te juttasd el a te igédet ezekbe az országokba, és te adj megújulást, ébredést, ahogyan adod is csodálatos módon. És kérünk, Urunk, azokért a területekért is, ahol a jólét miatt elkényelmesedtek az emberek, és már nem vágyakoznak feléd. Te add ezt a vágyat, Urunk. És köszönjük neked, hogy előtted hordozhatjuk a mi gyülekezetünket is, a mi gyülekezetünk missziói szolgálatát. Adj ebben, Urunk, bölcsességet, vezetést, és add, hogy a te világosságod ragyoghasson rajtunk keresztül. És köszönjük, hogy kérhetünk családtagjainkért, szeretteinkért, barátainkért, és azokért, Urunk, akik testi, lelki nyomorúságokban vannak. Urunk, így hozzuk eléd most különösen Paulnak a kis unokáját, aki nagy betegséggel küszködik, és úgy tűnik, hogy élet-halál között van. Urunk, kérünk, hogy te őrizd meg őt, te erősítsd meg őt. És kérünk ott az amerikai testvérekért, hogy te adj nekik is békességet, erőt ebben a helyzetben. És te mutasd meg a te dicsőségedet még ebben a nyomorúságos helyzetben is. És köszönjük neked, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk a mi vezetőinket világi és egyházi szinten is. Urunk, add, hogy hozzád forduljanak. Urunk, add, hogy a te törvényedhez igazítsák az ő életüket, és úgy hozzanak rendelkezéseket, törvényeket, hogy az szerinted való legyen. És Urunk, kérünk arra, hogy a egyházunkban is rád figyelve tudják meghatározni az irányt a vezetők, és te őrizd az ő életüket, és te tartsd meg a te igédben az ő gondolataikat. Köszönjük neked, Urunk, hogy így imádkozhatunk előtted, eléd hozva mindent, és köszönjük, hogy a te kezedben van jó helyen minden, amit oda leteszünk. Amen.
Zengjen az új ének, tégy Uram engem áldásán, oly sok a hús élet.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Jövő hét vasárnap a szokott rendben és időben lesz istentisztelet és gyermekóra, és addig is a hétközi alkalmakat is hirdetem. Hétfőn 3 órától lesz asszonykör, kedden most nem lesz énekkari próba, illetve bibliaóra, hiszen az Allianz ima hét elkezdődik a mai napon, és erre szeretnénk erre az alkalomra menni a keddi napon is majd. 6-kor lesz az indulás innen a templomtól. És ugye az Allianz ima hét alkalmainak a programja megtalálható kint, kis szórólapon, meg a plakáton is. Mai napon 5 órakor kezdődik majd a nyitó alkalom a MET kápolnájában, ugye? És Györfi Mihály testvérünk hirdeti majd Isten igéjét, hordozzuk ezt az alkalmat imádságban, meg hogyha tehetjük, akkor készüljünk erre az alkalomra, induljunk erre az alkalomra. 2 lépcsőben megyünk majd ma este oda, körülbelül 4 óra felé indul majd Misi bácsi, mi pedig ahogyan Görögszállásról visszaérkezünk, majd utána tudunk elindulni erre az alkalomra. A többi napon, hogyha esetleg valaki szeretne jönni, akkor kérem, hogy ezt jelezzék, vagy nekem, vagy Istvánnak, vagy Misi bácsinak, hogy akkor tudjunk erről beszélni, hogy ki az, aki tud autóval menni, vagy hogyan tudnánk bejutni ezekre az estékre. Szerdán 10 órától lesz babamama kör, és pénteken pedig 5 órától lesz ifjúsági óra. Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra testvéreket. Mostani Isten tiszteletünkön, úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, az Úr vár bennünket. Jöjjünk hozzá, tegyük le a mi bűneinket, és ragadjuk meg azt a bocsánatot, amit ő kínál nekünk az úrvacsorában. És most is hirdetném a testvéreknek, hogy az adó 2x1%-ról most is lehet rendelkezni, hogyha tavaly rendelkeztünk már az egyháznak való 1%-ról, akkor azt rögzítették, de az alapítványoknak újra kell bejelölni ezt a rendelkezést, így hát ne feledkezzünk meg erről idén sem. És hát hordozzuk imádságban a biatorbágyi heteket, annál is inkább, mert talán most a női hét elmarad, amiatt, mert a szolgálók lebetegedtek, tehát fontos, hogy imádságban legyenek előttünk ezek az alkalmak. És lesz másik női hét majd áprilisban, illetve férfi hét februárban és márciusban, és Biblia tanulmányozó hét április közepén. Készüljünk ezekre, és ha csak tehetjük, akkor induljunk ezekre a hetekre, hiszen nagy áldásokat élhetünk meg. És itt van az imádságlista, testvérek valamiért kérték az imádságot, hordozzuk őket imádságban. Ugye az imádságban imádkoztam Paul Larsonnak az unokájáért, aki ilyen nehéz helyzetben van, ugye többen ismerik, testvérgyülekezetünknek a lelkészéről van szó. Jó így tudni a másik nehézségéről, nyomorúságáról, de akár öröméről. Hát így legyünk az Isten előtt, így hordozzuk a másik testvért. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mindörökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve a 171-es számú éneket énekeljük. Szent vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban. Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek, és szenvednek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy atyám vagy, és szeretsz engem. De én nem szerettelek igazán, és mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád. Hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, melyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Liturgiaként majd a 257-es számú éneket fogjuk énekelni. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert elküldted az igazi világosságot, és benne életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházattal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Jöjj el az élet vízéhez, nélküle szomjas a szív,
szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre. Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256.
Krisztus testvérem, értem is adatok minden bocsánat. Thank you. Krisztusunk teste és vére, őrizze meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Teste és vére, őrizze meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek. Figyelj el ebből testvérem. Üdvözlöm meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek. Téged mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.